4. Az apród. Nicholas megbotlott. Siess már, vagy Samuel leharapja a fejünket, kiáltott oda neki Harry. Az egy hét alatt, amióta Crydeben szolgáltak, a fiúk felfedezték a legnagyobb csapást Samuel ház nagy személyében. A 80. életévehez közeledő férfi már Nicholas nagyapja alatt is Crydeben szolgált, és még mindig jól forgatta a pálcáját. Amos távozásának reggelén Harry egy feladat teljesítése közben megállt Rachelni néhány csinos helyi lányjal, és emiatt alaposan elkésett. Samuel úr összeszorított szájjal várta. Amikor megmutatta neki a pálcát, Harry megpróbálta mókára venni a dolgot, mert azóta nem veszőzték meg, hogy elhagyta apja udvarát. Amikor kiderült, hogy az öreg ember nem tréfál, egy várrándítással intézte el a dolgot, amíg rá nem jött, hogy bár Samuel már nem fiatal, mégsem erőtlen a keze. Nicholas megpróbálta megúszni a hasonló büntetést, a harmadik napon azonban megfeledkezett valamiről seregnyi feladata közül, amit a herceg bízott rá. Bár titokban reménykedett, hogy rangja miatt megúszza a dolgot, Samuel csak ennyit mondott.
Annak idején még nagybátyát, a királyt is megvesztőztem.
A két apród keresztül rohant az udvaron, hogy pirkadatkor megjelenjen felügyelője előtt. A háznagy tájékoztatta őket, ha valami különleges feladatot kaptak, és nem Martin, illetve Markus szobája előtt kellett kezdeniük a napot. Általában a herceg és a fia szolgálatára kellett állniuk, ha szükség volt rájuk, néha azonban Martinnak lefekvés után jutott eszébe valami tennivaló, és ilyenkor ezt a háznagy útján tudatta az apródokkal. Mire a háznagyi hivatalhoz vezető folyosóra értek, Samuel éppen az ajtaját nyitotta. A szabály egyszerű volt. Amennyiben a fiúk nincsenek ott, mire az öreg leül íróasztala mögé, úgy tekinti, hogy elkéstek és megbünteti őket. A két fiú rohanvást közeledett, és mire a babkaró vékony háznagy leült, addigra ők is az irodájában álltak.
Hajszál pontosak voltak ma reggel, igaz-e, fiúk?
Húzta fel egyik deres szemöldökét. Harry megpróbált mosolyt erőltetni az arcára, de nem sikerült. Valami különleges megbízatás, uram? Samuel szeme összeszűkült, amíg átgondolta a tennivalókat.
Harry, vele menjen le a kikötőbe, és nézze meg, megérkezette az éjjel a Carcy postacsomag. Bár tegnap meg kellett volna jönnie, és a herceg tudni akar róla, ha még mindig nincs itt.
Harry nem várta meg, hogy Nicholas milyen feladatot kap, de amikor a háznagy parancsot adott valamire, egy kis apró docska vagy küldönc soha nem merészelt tovább ott időzni, rohanvást teljesítette az utasítást. Samuel folytatta.
Nicholas, ön jelentkezzen a hercegnél.
A nagyherceg visszasietett Martin lakosztályához. Most, hogy nem kellett annyira rohannia, amíg mindig sötét folyosókon, hirtelen nagyon elfáradt. Természeténél fogva nem volt az a kimondott koránkelő. A mindennapos hajnali ébredés nem tett jót neki. A fogadás utáni reggel óta a határerőd idegen világa lassan rutinszerűvé változott, mindig sietett valahová, vagy órákat várt valahol. A tennivalók kora hajnaltól vacsora utánig tartottak. A nagyherceg tudta, hogy más lesz, mint otthon, de ekkora változásra azért nem számított. Odaért Martin és Brianna szobájának ajtajához, és megállt előtte. Az elmúlt hét tapasztalata alapján a hercegi pár már felöltözött és perceken belül kijön. Nicholas megfordult és a falnak támaszkodott. Kibámult az udvarra néző ablakon, amelyen a falon túl elterülő város egy részét is látni lehetett. A reggeli szürkület még sok mindent eltakart, és bár Nicholas kezdett hozzászokni Crydee jellegzetességeihez, egyelőre nem volt elég világos, hogy minden részletet felismerjen. Egy órán belül felkel a nap, és akkor az egész város fényárban fürdik majd, vagy marad a szürkeség, ha felhős lesz az ég. Az időjárás igencsak kiszámíthatatlan erre felé, állapította meg a nagyherceg. Ásítva arra gondolt, bárcsak még a matracán feketne. Nem, javította ki magát. Inkább a krondori ágyamban szeretnék heverészni. El kellett ismernie, hogy a fáradtság elviselhetővé tette a szalmazsákot, kényelmesnek azonban akkor sem lehetett nevezni. Nicholas még mindig gyötörte a honvágy, de csak a mostanihoz hasonló pillanatokban, amikor maradt egy kis ideje, hogy magával törődjön. Többnyire ugyanis túlságosan elfoglalt volt. A fiút zavarba ejtette nagybátya stílusa. Crydee-be érkezése előtt úgy emlékezett Martinra, mint egy nagy, gyengét karú férfira, aki a vállán hordozta őt a krondori látogatása alkalmával. Ez azonban 14 évvel ezelőtt történt. Az emlékek kedves, gyengéd nagybácsia a valóság távolságtartó férfiújává változott. Samuel-el ellentétben Martin sohasem vesztette el a türelmét, vagy emelte fel a hangját. De néha úgy tudott ránézni a fiúkra, hogy azok legszívesebben elrejtőztek volna valami mélységesen mély üregben a föld alatt. Ha Nicholas vagy Harry kudarcot vallottak feladatukkal, nem szólt semmit, csak kimondatlan rosszallással elfordult. A fiúkra hagyta, hogy kijavítsák hibájukat. Harrynek legalább ott volt Marcus, aki előszeretettel dörgölte az orra alá ballépéseit. A személyzet egyik tagja elárulta, hogy Marcus hűvös viselkedése részben annak köszönhető, hogy a fiúk érkezéséig ő volt apja apródja, ezért persze mindent a saját teljesítményéhez mért. Nicholas egyszer elkövette azt a hibát, hogy tiltakozott, amiért megdorgálták őket, mert egy feladattal kapcsolatban nem tudták, hová kell menniük. Marcus odafordult hozzá, és hűvösen közölte vele. Akkor tehát meg kellene tanulnod, hogy hol van az a hely, nem de? Az ajtó nyitásra a fiú felébredt álmodozásából. Jó reggelt, úrfi! Szólította meg a férje mögött megjelenő Brianna. Asszonyom, köszöntötte őt mély meghajlással Nicholas. Udvariassága mindig megmosolyogtatta a nőt, és ez egyre inkább kis játékká kezdett válni közöttük. Martin becsukta az ajtót maguk mögött.
Nicholas, ma reggel a hercegnő és én kettesben megyünk lovagolni. Nyergeltest fel a lovainkat!
Igenis, kegyelmes uram, felelte a fiú, miközben futva megindult a folyosón. Samuel tájékoztatta őt, hogy amikor a hercegi pár kíséret nélkül lovagol ki hajnalban, akkor rendszerint 2-3 órás kirándulásra készülnek, és ezért megállnak a konyhában valami útravalóért. Úgy döntött, magához ragadja a kezdeményezést, és először a konyhába sietett. A konyhában rengeteg szolga sürgölődött, közel 200-an éltek a kastélyban, akik valamennyien reggelizni akartak. A masszív test felépítésű öreg Megár főszakács a helyiség közepén állva felügyelte beosztottjai ténykedését. Idős felesége Mádja a tűzhely mellett állt, éles szemét a fazekakban rotyogó ételre szegezte. Nicholas lelassított és belépett. E főszakács, a hercegi pár kilovagol ma reggel, lihegte. Megár barátságosan rámosolygott és odaintett neki. Az egy hét alatt kiderült, hogy az egyetlen hely a kastélyban, ahol szívesen fogadják őket, az a konyha. Az idős szakács és felesége ugyanis szerették a fiatal fiúk társaságát.
Tudom, úrfi, tudom, mutatott az öreg egy élelemmel teli nyeregtáskára. Azért jó gondolat volt, mosolyodott el, de most aztán iszkiri az istálóba.
Nicholas barátságos nevetés közepette kiszaladt a konyhából egyenest az istálóba. Ott minden csendes volt, és ebből tudta, hogy Rulf, a fő lovász, még alszik. A fiú rejtélyesnek találta, hogyan kerülhetett a férfi ebbe a pozícióba, bár hallotta, hogy az előző fő lovász Rulf apja volt. A fiú keresztül sietett a sötét épületen, a lovak pedig üdvözlésképpen felnyerítettek, és megbögdösték őt az orrukkal, hát ha hozott nekik valami finomságot. A boxok közötti út túlsó végén kis ilyen beleütközött egy alakba a félhomályban. Sötét arc fordult felé, és az illető az ajkára tette a mutatóját.
Csak halkan, úrfi, intette.
Faxon istáló mester a szomszédos helyiségre mutatott, ahol a kövér Rolf horkolt az ágyán olyan hangosan, hogy az a fiú érzése szerint megremegtette az eget.
Kár lenne megzavarni ilyen békességet, nem?
Nicholas nehezen tudta elfolytani vigyorát, miközben válaszolt.
A hercegi pár kilovagol ma hajnalban, istálomester úr.
Nos, ebben az esetben...
Emelt fel egy vízzel teli vödröt Faxon, majd egy lépéssel a kis szobácskában termett és nyakon öntötte a hortyogot. Rulf köpködve, fuldokolva ült fel.
Jaj, hát mi a...
Fajankó!
Ordított rá Faxon, most már egyáltalán nem barátságosan.
Hasadra süt a nap, és te még mindig itt hortyogsz, és a városi szajhákról álmodozol.
Rolf tovább köpködött. Amikor meglátta Nicholast, egy pillanatra összeszűkült a szeme, mintha a fiút okolná saját nyomorúságáért. Aztán, amint teljesen felébredt, megváltozott a modora.
Bocsásson meg, Faxon úr!
Martin hercegnek és Brianna hercegnőnek szüksége lesz a lovára. Ha nincsenek felnyergelve a vár előtt, mire urunk és felesége az erődből kivezető lépcsőre teszi a lábát, kiszögezem a füledet az istáló ajtajára!
A testes férfi savanyú képet vágott, de csak annyit mondott.
Azonnal, Faxon úr!
Majd a szénapadlás felé üvöltött.
Tom! Sam! Ebbe adta lusta kölykei! Felkelni! Dolgunk van! Ti meg nem ébresztettetek fel, ahogy kértem!
A padlásról álmos mormogás felelt, és egy pillanattal később két borzas fiatalember botladozott le a létrem. Legfeljebb egy év lehetett közöttük, talán 25 körül járhattak, és mindketten nyilvánvalóan hasonlítottak Rulfra. A főlovász szitkozódva küldte el a fiait a kért paripákért, majd Faxonhoz fordult.
Idejében elkészülünk, istállómester úr!
Amint Nicholas megfordult, látta, hogy Faxon a három lovást figyeli.
Az ember sose gondolná, hogy így elnézi őket, de kivételesen ügyesen bánnak a lovakkal, mondta Faxon.
Kölyök koromban Rulf apja Álgon istállómester lovásza volt.
Ezért tartja itt Rulfot, kérdezte a nagyherceg. A másik bólintott.
Nehéz elhinni, de Rulf nagyon bátran viselkedett, amikor a rés háború idején a csurannik megostromolták a várat. Számtalanszor hozott vizet a katonáknak, köztük nekem is, miközben egyetlen fegyvere a vállán lógó két vödör volt.
Tényleg?
Tényleg,
vigyorodott el Faxon. Erről le kéne szoknom, vörösödött el a fiú. Az istálló mester megveregette a vállát.
Vájt ki növöd!
Aztán a folyosóra nézett, ahol Rulf és a fiai a lovak körül sürgülöttek.
Meg sajnálom is Rulfot, amióta a felesége meghalt. Az asszony jelentette az egyetlen gyengét szállat az életében. Neki és a fiainak nem maradt más, csak az istálló. Van ugyan lakásuk a szolgaszálláson, de többnyire itt alszanak.
Nicholas bólintott. Most döbbent rá, hogy eddigi életében mindig kész ténynek tekintette a szolgákat. Semmit sem tudott azokról, akik Krondorban körülötte sürgülöttek. Szinte azt feltételezte, hogy mindig eltűnnek egy szolgatárolóban, ahol némán várakoznak, amíg szükség nincs rájuk. Jobb, ha visszamegyek a herceghez, mondta, amikor kizökkent a merengéséből.
A lovak időre készen lesznek, ígérte Faxon.
Nicholas visszasietett a konyhába, és tényleg ott találta Martinékat, épp az útra valót nézték át. A herceg felesége jóvá hagyta a kikészített élelmet. Brianna intett két szolgának, hogy kövessék, majd távozott. Martin a fegyvertárba indult. A fiú semmit sem kérdezett, szó nélkül a nyomába eredt. Amikor odaértek, az előtte álló őr tisztelgett, majd ajtót nyitott a herceg előtt. Odabent Martin megvárta, amíg Nicholas meggyújt egy lámpást az örökké sötét szobában. A felszikrázó fény táncot járt a fényesen csillogó ezernyi fémtárgyon. Kardokkal, lándzsákkal, pajzsokkal és sisakokkal teli állványok álltak minden falnál. A fiú átsietett a szemközti ajtóhoz, és kinyitotta Martin előtt, mert sejtette, miért jöttek ide. A herceg belépett a kis fülkébe, amelyben saját fegyvereit tartották, aztán kiválasztotta az egyik falon lógó hosszú íjat. Átadta Nicholasnak, majd megtöltött egy tegeszt rőfösnek hívott nyilvesszőkkel. Ezeket azért nevezték így, mert a szabók ugyanilyen hosszú mércével mérték a ruhaanyagot. Nicholas még sohasem látta a hosszú íj hatását, mivel Krondorban nyílpuskával szerelték fel a katonaságot, a lovasság pedig rövid lovas íjakat használt. Hallott viszont történeteket a fegyver erejéről, egy ügyes íjász állítólag szinte bármilyen páncélon képes áthatolni acélhegyű veszőjével. A fiú tudta, hogy Martin édesapja fővadászmestereként szolgált abban az időben, amikor származását még mindenki elől titkolták. Borik herceg csak közvetlenül a halála előtt ismerte el legidősebb fiát sajátjának, és ezzel a férfi közrendűből nemessé változott, míg végül ő örökölte édesapja egykori címét. Martin azonban ekkorra már elismerten a nyugati országrész egyik legjobb íjászának számított. A herceg átadta unoköcsének a vesszőkkel teli tegeszt, megszemlélte az asztalon sorakozó vadászkéseket, aztán kettőt közülük átnyújtott a fiúnak. Ekkor választott egy íjat a felesége számára, amit szintén Nicholasnak kellett megfognia. Végül összeszedett még egy tegezre való nyílvesszőt, majd távoztak. Mire kiértek az udvarra, Brianna hercegnő már a lovak mellett állt. Nicholas tudta, hogy ez nem csak egyszerű hajnali lovaglás lesz, hanem egésznapos vadásztúra, sőt, talán hosszabb, ha a hercegi pár úgy dönt, hogy az éjszakát is a szabadban tölti. Harry bukkant elő és lihegve megszólalt.
Kegyelmes uram! De még mindig nincs hír a Kárszi posta hajóról.
Üzenem Markusnak, hogy írjon feljegyzést Bellamy úr számára Kárszba. Kérdezze meg, visszafordult-e a hajó valami okból, és galambbal küldje el a levelet.
Felelte elsötétedett ábrázattal a herceg. Harry meghajolt, majd futva elindult, de Martin megállította mondván.
És apród?
Igen, kegyelmes uram.
Torpant meg is fordult vissza a fiú.
Ha máskor a kikötőben lesz dolgod, lóval menj,
Igenis, uram, mosolygott a fiú zavarában, majd elsietett, hogy teljesítse Martin parancsát. Brianna nyerekbe szállt, nem várta meg a szükségtelen segítséget, majd átvette Nikolásztól az íját, a tegezét és a kését. Miután Martin is lóra ült, aprógya átadta neki a maradék fegyvereket.
Lehet, hogy csak holnap alkonytájban érünk vissza, fordult a herceg unoka öcséhez.
Kegyelmes uram, nézett rá kérdően a fiú.
Holnap hatodnap lesz, ha netán elkerülte volna a figyelmedet, mondta és igaza volt. A délutánod szabad. Addig is nézd be Samuel háznagyhoz, hát ha tud neked adni valami feladatot.
Igenis, kegyelmes uram. Miközben a hercegi pár ellovagolt, Nikolas felsóhajtott. Hatod napra a hagyományok szerint minden vár és kastély gyermekei félnapos felmentést kaptak a munka alól, hogy kipihelhessék magukat. A heted nap hivatalosan az imádságok, az elmélkedés ideje volt, bár Nikolas megfigyelése szerint ilyenkor is épp elég szolga sürgölődött Krondorban. Harry és ő múlt héten heted napon érkeztek a városba, így fogalma sem volt, mihez kezdjen a szabad idejével. Fiú kiáltozása visszhangzott keresztül a hátsó udvaron. Ez egy kis park mellett terült el, amelyet a nagyhercegnő kertjének neveztek. Annak idején ez Nikolas nagynénje, Kárlin nagyhercegnő birodalma volt, és a név rajta ragadt. Oda át vadul fociztak. Egy katona vállalta a bíró szerepét. A csapatok a kastélyban szolgálók gyerekeiből álltak, azon kívül néhány kis küldöncből és két fiatalabb apródból. Krétával megfelelő méretű pályát rajzoltak a porba, amelynek mindkét végében toldozott-foldozott hálót feszítettek ki. Lehet, hogy nem hasonlított Krondor smaragdzöld pázsitú profi stadionjára, de azért valódi pálya volt. Körülnézve Nikolas megpillantotta Margaretet, Abigailt és Markust, akik a kert túlsó végében húzódó alacsony fal tetején ülve nézték a mérkőzést. Nakor és Guda a másik oldalon egy csapat katona gyűrűjéből figyelte a pályát, és Nikolaszt látva mindketten integettek neki. A fiú visszaintegetett. A nagyherceg egész délelőtt a háznagy utasításai ügyében futkosott, míg végül elszökött a konyhába egy gyors ebédre, amelyet mágyák készített az apródok számára. Ezután kiderült, hogy már nincs több dolga, így eltűnődött, mihez kezdjen a szabad idejével. Éppen vissza akart menni a szobájába, hogy szundítson egyet, amikor a játékosok zsivaja felhangzott. Markus odabiccented neki, a lányok pedig rámosolyogtak. A fiú Margaret mellé ült a fal tetejére, és előre hajolt, hogy viszonozza unokabátyja üdvözlését. Aztán a barátságosan mosolygó Abigail megszólalt. Mostanában nem igen láttam önt, fenség, kivéve amikor éppen rohant valahová. Nikolas fülig pirult a lány tekintetétől. A herceg elég sok elfoglaltságot ad nekem, kisasszony, felelte, majd figyelmét zavartan a mérkőzésre fordította. A játékosok nem voltak túl ügyesek, viszont hiányosságaikat bőven pótolták lelkesedésükkel.
Krondorban is futballoznak? Apród!
Kérdezte Markus, erőteljesen hangsúlyozva az utolsó szót. Beszéd közben látványosan megfogta Abigail kezét. Nikolasra tett is némi hatást a birtokló mozdulat, mégis hirtelen támadt magabiztossággal felett. Van pár hivatásos csapat a városban, amelyet a céhek, a kereskedők, illetve néhány nemes szponzorál.
Úgy értem, ön. Te. Játszol?
Nem nagyon, felelte a nagyherceg. Markus unokaöccse lábára nézve finoman bólintott. Nikolas nem örült annak a pillantásnak. Szörnyen bosszantott a rokona stílusa. Margaret egyik fiatalemberről a másikra nézett, és szárazon elmosolyodott, amikor a nagyherceg ismét megszólalt. Amikor azonban még volt idő ilyesmire, jó játékosnak számítottam.
A lábad ellenére?
Szűkült össze Markus szeme.
Igen, a lábam ellenére, vörösödött el dühében Nikolas.
Ekkor Harry bukkant fel, kenyérrel és sajttal az egyik kezében. Markus mindössze egy pillantást vetett rá, mert tudta, hogy holnap reggelig minden apród maga rendelkezik az idejével.
Hogy áll a meccs? Intett Harry a játékosok felé.
Mi is beszállunk, ugrott le a fal tetejéről Nikolas.
Én eszem, tiltakozott Harry.
Majd én kiegyenlítem a két oldal esélyeit, mosolyodott el Markus.
Harry nyíltan vigyorogva felült a nagyherceg üresen maradt helyére Margaret mellé.
Mutasd meg nekik, Nicky, buzdította a barátját vidáman.
Nikolas levetette tunikáját, a nap melege és a hűvös óceáni szellő végig simította bőrét. Szinte senkit sem ismert a csapatából,
talán csak két küldöncöt. Viszont értett a játékhoz. Marcus viselkedése felbosszantotta, és dühét le kellett vezetnie valahogy. Egy perccel később a labda pályán kívülre tévedt. Majd én bedobom, mondta Marcus lehajolva érte. Nicholas körülnézett, majd beszaladt a pályára. Odaintett egy konyhás fiúnak. Hogy hívnak? Kérdezte tőle. Robertnek fenség, felelte a másik. A nagyherceg homlokát ráncolva rázta meg a fejét. Egyszerűen csak a herceg apródja vagyok. Kik tartoznak a mi csapatunkba? Miután megmutatták neki a másik hét fiút, akikkel egy csapatot alkottak, Nicholas így folytatta. Akkor majd én fogom Marcust, jó? Ezt a kiváltságot senki sem fogja elvitatni öntől, úrfi, bolintott vigyorogva Robert. És Nicholas már meg is indult. Elvágta az útját egy fiúnak, aki sietve próbálta elérni Marcus passzát. A nagyherceg kis hián kivetődött a vonalon túlra, miközben megszerezte a labdát és odarúgta csapata egyik meglepődött tagjának. Pillanatnyi megtorpanás után megindult a küzdelem. Harry haótázva vetette oda a lányoknak. A Nicholas a legügyesebb a beérkező lövések elkapásában, akit valaha is láttam. Margaret unoka testvérét figyelte, aki éppen feltápászkodott a földről, aztán ismét belevetette magát a meccs sűrűjébe. Ez fájhatott neki, mondta. Kemény legény ő, felelte Harry. Aztán a mellette ülő hölgyekre nézett. Mit szólnának a hölgyek egy kis fogadáshoz? A fogadás? Nézett egymásra a két lány. Arra, hogy ki fog nyerni, magyarázta az apród, miközben Marcus ügyes csellel a védőkorra előtt csúsztatta oda egyik társának a labdát. De nem tudom, melyikük a jobb, tiltakozott Abigail. Margaret hölgyhöz nem illő módon felhorkant. Egyikük sem jobb, viszont képesek megölni egymást, csak hogy kiderítsék. Abigail megrázta a fejét, amikor egyik ellenfele felöklelte Nicholast, mégpedig a bíró háta mögött, hogy ne kapjon büntetést. A fiú az alkarjával tarkon vágta a nagyherceget, amitől az néhány pillanatig csillagokat látott. Marcus sajnálkozóan tárta szét a karját, miközben Nicholas feltápászkodott. A szabálysértő addigra már messze járt. Vigyázz magadra! Kiáltott oda unoka öcsének Crydy ifjú hercege. Ebben a játékban nem finomkodnak túlságosan. Észrevettem, rázogatta zúgó fejét Nicholas. Aztán mindketten megindultak a labda után. A fenébe is, füttyentett Harry. Olyan egyformák így egymás mellett a pályán. Akár testvérek is lehetnének, az biztos, helyeselt Abigail is. A kavarodás kellős közepén egymás bordái közé könyökölve küzdött Marcus és Nicholas, hogy kiszabadítsák a lábak sűrűjéből, és saját csapattársaik felé rúgják a labdát. Akkor mi legyen a fogadással? Nézett az apród ismét a lányokra. Margaret kényszeredette rámosolygott. Na és mi lenne a tét? Egyszerű, próbált Harry minél könnyedebb, nagyvilágibb stílusban válaszolni. Úgy hallottam, két hét múlva mulatság lesz a városban. Kísérőkre lesz szükségük, hölgyeim. Mindkettőnknek? Mosolyodott el a hercegnő Abigailre nézve. Miért is ne? Kacagott az apród. Ez mindkettőjüket megőrítené. Micsoda barát? Nevetett Margaret is. Harry megvonta a vállát. Ismerem Nikit, és ha nem tévedek, ő és Marcus hosszú, izgalmas vetélkedés előtt állnak. Azt hiszem, mindketten az ön rabjai, kisasszony, nézett nyíltan Abigailre, aki ugyan elpirult a bók hallatán, de arckifejezéséből látszott, hogy nem újdonság számára a hír. És mik az ön ambíciói, fiatalember? Margaret őszinte kérdése készületlenül érte a fiút. Ugyan semmi, hát azt hiszem, dadogta zavartan a fiú. A hercegnő barátságosan megveregette Harry combját, aki azon kapta magát, hogy most ő pirult el. Ha maga mondja, úrfi, válaszolta a lány. Harry teste bizseregni kezdett, bőre szinte sütött, ahol Margaret megérintette, és a fiú úgy érezte legszívesebben most egész máshol ülne. Krondorban sosem okozott gondot, ha beszélgetnie kellett a fiatal lányokkal, akár szolgálókkal, akár az udvari nemes kisasszonyokról lett légyen szó. Ők ugyanis hátrányban voltak Harryvel szemben, az előbbiek a rangbéli szakadék, az utóbbiak fiatalságuk miatt. Margaret azonban csöppet sem hasonlított a félénk, tapasztalatlan kislányokra. Igencsak életre valónak tűnt ahhoz képest, hogy kicsivel fiatalabb volt Harrynél és Nicholasnál. Abigail lelkesen nézte a meccset, bár láthatólag kétségek gyötörték, hogy kinek szurkoljon. Margaret viszont nem túl sok érdeklődést mutatott. Amikor észrevette a közeledő Anthonyt, odaintett neki, hogy csatlakozzék hozzájuk. A fiatal mágus odalépett, majd ügyetlenül meghajolt. Hogy van, Anthony? mosolygott rá Margaret.
Pompásan kisasszony, felelte a fiatalember halkan. Gondoltam, kijövök levegőzni, és nézem egy kicsit a meccset.
Üljön csak le oda Abigail mellé, intett a hercegnő vidáman. Szegénynek támogatásra van szüksége. Két bolond mindjárt egymás vérét ontja a kegyeiért.
Abigail elvörösödött, majd hűvösen odavetette. Ez nem volt tréfás, Margaret?
A két lány sosem állt igazán közel egymáshoz, Margaret ugyanis gyermekkora nagy részét fivérével és annak barátaival töltötte, durva játékok közepette. A néhány városbéli kisasszony, gazdag kereskedők lányai, akit társalkodó nőként mellé adtak, mindig ugyanúgy megbotránkozott, mint a hercegnő nevelői, amikor látták, hogy Margaretet csöppet sem érdeklik a rangos hölgyhöz illő elfoglaltságok. Édesanyja élete első szakaszában harcosként élt, és ezért, az írás-olvasástól eltekintve, nem látta értelmét annak, amire a lányát tanítani próbálták. Így aztán gyakran felmentette Margaretet nevelői büntetése alól, amikor a rá erőltetett hímzés helyett inkább kilovagolt vagy elment vadászni. Abigail volt a herceg neveletlen lánya mellett a legújabb társalkodónő. Ő sem illett jobban Margarethez, mint az elődei, viszont a többieknél lényegesen kevésbé idegesítette a hercegnőt. Abigail jó humor érzékét gyakran tette próbára barátnője, például most is, amikor vidáman így szólt. Szerintem pedig igen. Harry megörült, hogy végre elterelődött róla a közérdeklődés. Ő személy szerint a meccset néző hercegnő profilját figyelte. A lány első pillantásra nem volt igazán szép. Büszke, királynői tartása nem maga mutogató és híjú kisasszonyról árulkodott, hanem, édesanyjához hasonlóan, olyan nőről, aki tudatában van saját képességeinek és a világban elfoglalt helyének. Harry hirtelen úgy érezte, ő maga nem üti meg a mércét. A játékosok fel alá hömpölyögtek a pályán, és az apró észrevette, hogy valamikor az elmúlt 5 percben Nicholast nagyon megüthették, mert vérzett az óra. Marcust keresve látta, hogy nincs túl messze unoka fivérétől, neki a bal szeme dagadt fel. Harry hirtelen észrevette a pálya túloldalán álló Nakort, a kisember fejét rázva égnek emelte tekintetét, majd mutató ujjával megütögette a fejét, jelezve, hogy szerinte itt valaki nem egészen normális. Amikor az aprót kérdő arckifejezéssel megpróbálta megtudakolni, ki volt az, Guda, aki követte a néma párbeszédet, intett, hogy mindketten. Harry felkacagott. Mi az? Ráncolta a homlokát Margaret. Elég durván játszanak, nem? A hercegnő hölgyhöz méltatlan módon hahótázni kezdett, aztán abba hagyta, mondván. Csak olyankor, amikor azt hiszik, bizonyítaniuk kell valamit. Harry még sohasem látta Nicholast ilyen vadul játszani. A fiú eddig minden általa űzött sportban az eszét és természet adta fürgeségét igyekezett kihasználni, most azonban, mintha teljesen megőrült volna. Marcus elszakadt unokaöccsétől, és sikerült elérni az ellenfél egy passzát, amelyel azután megindult a pálya túlsó végén álló kapu felé. Nicholas a sarkában loholt. A nézők hangosan éljeneztek, mert rég lehettek tanúi ilyen látványos meccsnek. Margaret nevetett. Abigail viszont aggodalmas arckifejezéssel tördelte a kezét. A kiáltozva szurkoló Harrynek hirtelen a torkán akadt a hang. Nicholas sántítani kezdett, és így már nem érhette utol Marcust. A nagyherceg erőt vett magán, és egyre jobban igyekezett, de mozdulatain látszott, hogy valami nem stimmel. Harry leugrott a fal tetejéről. Mi az? Szólt utána Margaret. Az apród ügyet sem vetve a kérdésre, rohanvást indult a pálya vége felé, ahol Nicholas ebben a pillanatban esett össze. A többi játékos nem vette észre, mi történt, mert mindenki a győztes gólt berúgó Marcusra figyelt. A bíró időt kiáltott és lefújta a meccset. Még a győztesek Marcus köré gyűltek, Harry is odaért a barátjához és letérdelt mellé.
Nicholas, mi baj van?
Kérdezte. A nagyherceg hamuszürke, fájdalomtól eltorzult arcán könnyek csorogtak. Megragadta bal lábát, és levegőért kapkodva suttogta.
Segíts fel!
Nem, a pokolba is, hiszen te megsérültél.
Segíts fölállni!
Suttogta fájdalmasan Nicholas, mérgesen megragadva Harry tunikáját. Az apród megragadta barátja derekát, és talpra segítette őt. Ekkor a Marcus is odaért a többi fiú gyűrűjében, ráadásul Nakor és Guda is beszaladt a pályára.
Jól vagy?
Kérdezte a herceg fia. Nicholas mosolyt kényszerített az arcára.
Megrándult a bokám, ennyi az egész,
mondta Harry számára a felismerhetetlenségig eltorzult hangon.
Az apród ránézett, és látta, hogy barátja arca kréta fehér.
Harry majd visszakísér a szobámba. Mindjárt rendbe jövök.
Még mielőtt Markus válaszolhatott volna, Nakor előre lépett, és gyanakodva nézte a sápadt fiút.
Eltört valamid? Tudakolta.
Nem, semmi bajom, tiltakozott a nagyherceg. Hullákat is láttam már, amik jobban festettek nálad, fiam,
jegyezte meg Guda.
Hadd vigyelek vissza a szobádba.
Mielőtt azonban a zsoldos megmozdulhatott volna, Anthony megfogta a fiú másik karját.
Majd én segítek neki, mondta.
A lányok is odaértek hozzájuk, és Margaret tőle szokatlan módon gúnyolodás nélkül pillantott unoka fivérére.
Jól vagy? Kérdezte.
Igen,
kényszerített ismét mosolyt az arcára Nicholas. Abigailen is látszott, hogy aggódik, miközben a nagyherceg Anthony és Harry vállára támaszkodva elbicegett. Addig sántikált közöttük, amíg befordultak a kert sarkán és eltűntek a figyelő tekintetek elől, aztán egyszerűen elájult. Nicholas csak akkor tért magához, amikor a szobájába értek. Lefektették őt a szalma zsákra, aztán Harry megkérdezte.
Mi történt veled?
Valaki rátaposott a beteg lábamra, és úgy éreztem, mintha valami elroppant volna benne,
felelte a fiú még mindig szürke arccal.
Le kell vennünk a csizmádat, mondta Anthony.
A nagyherceg összeszorította a fogát és bólintott, hogy csinálhatják. Megszédült a fájdalomtól, de ezúttal nem vesztette el az eszméletét. Anthony megvizsgálta deformált lábát.
Nem hinném, hogy eltört, viszont úgy tűnik kificamodott. Nézd csak meg itt!
Nicholas fél könnyékre emelkedve rögtön látta, mit mutat a varázsló. A lábfeje felső részét az egyik oldalon csúnya, lilás duzzanat égtelenítette. A mágus keményen belenyomta ujját a duzzanatba, Nicholas pedig felordított fájdalmában. Anthony nem hagyta abba. Az ezután következő roppanás meglepett nyögést váltott ki a fiúból. Aztán megmozdította a lábujjait. A varázsló finoman leengedte a nagyherceg lábát, aki nagy sóhajjal hátradőlt.
Leküldök egy szolgát egy vödör sós vízért a kikötőbe, mondta Anthony. Fél óráig áztasd benne a lábad, aztán polcold fel és tartsd melegen a nap további részében. Megkérem a herceget, hogy holnapra mentsen fel a munka alól, és egyébként is könnyítsen a feladataidon egy időre. Pár napig csúnyán sántítani fogsz, barátom. Aztán a fiatal varázsló felállt. Holnap első dolgom lesz, hogy benézek hozzád.
Ezek szerint te nem csak a herceg tanácsadója, hanem a gyógyítója is vagy, csodálkozott Harry.
Ami azt illeti, igen, bólintott Anthony. De én azt hittem, a gyógyítók a papok.
Hát, többnyire igen, mosolyodott el a varázsló.
Azonban néhány mágusnak is van tehetség a gyógyításhoz. Viszlát holnap, Nicholas!
Amikor a fiatalember elindult az ajtó felé, a nagyherceg utána szólt.
Anthony?
A varázsló megtorpant és lenézett a fiúra.
Igen?
Köszönöm.
Anthony néhány pillanatnyi hallgatás után rámosolygott Nicholasra, és most semmivel sem látszott idősebbnek a másik két fiúnál.
Megértem, mondta.
Miután távozott, Harry odafordult a barátjához.
Mit ért meg? Kérdezte, azzal odahúzta a kis széket, a szalmazsák mellé majd leült.
A ruhája alól előhúzott egy almát, ketté törte és odaadta a felét a nagyhercegnek. Nicholas hátradőlt és beleharapott az almába.
Megérti, ha Markus és én egy darabig keresztül gázolunk egymáson, és betörjük a másik fejét, felelte.
Ez nem játék, amit odakint műveltetek, Nicky. Ez háború volt. Több ütést kaptál fél nap alatt, mint odahaza az egész eddigi szezonban, ami pedig 13 meccset jelentett. És olyat se láttam még, hogy te ennyit használtad volna a könyöködet meg a válladat. Ti nem is fociztatok, hanem megpróbáltatok kinyírni egymást.
Hogy süllyedhettem idáig? Sóhajtott a nagyherceg.
Elkövetted azt a hibát, hogy ugyanazt a lányt akarod, mint Markus.
Igaz, hogy itt és most apródi elmezt öltöttél, de attól még az unoka bátyád tudja, hogy te a királyság koronahercege vagy, ő meg csak egy vidéki hercegfia.
Csak egy hercegfia?
Áj, néha olyan nehéz a felfogásod, barátom, rázta meg a fejét Harry.
Élénken gesztikulálva folytatta.
Ha Markus bevitorlázik egy városba, kivéve persze Krondort és Rillannont, Minden ottani kisasszony a lába előtt hever. Itt, a távoli partokon, ő a legkívánatosabb partiképes aglegény, aki rokona a királynak meg minden. Te viszont, kedves szégyelős kisfiú, most, hogy a bátyáid megnősültek, te magad vagy a legkívánatosabb partiképes aglegény a nagy Kes birodalomtól északra, ráadásul a testvéred lesz a következő királyunk. A bájos Abigail kisasszony úgy futhatott Markus után, hogy majd elbotlott a szoknyájában, de amikor te besétáltál, mégis muszáj volt megállnia, hogy vessen rád egy pillantást. Az emberek már csak ilyenek, tette hozzá még válvonogatva. Abigail említésére Nikolas felsóhajtott. Gondolod, hogy mi van vele? Szerelmes Markusba? Nem tudom, tárta szét a karját Harry. Aztán vigyorogva folytatta. De megtudhatom. Nem, ne csinálj semmit, tiltakozott a nagyherceg. Ha elkezdesz kutakodni, meg kérdezősködni, mindjárt rájön.
Jaj, attól félsz rájön, hogy tetszik neked, nevetett az aprót kényelmetlenül fészkelődő barátján.
Emiatt igazán nem kell aggódnod, barátom. Már késő.
Gondolod? Nyögött fel Nikolas.
Egészen biztosan. Ahányszor csak rád néz, te mindjárt úgy elsápadsz, mint aki rögtön elájul.
Mit gondoltál? Markus honnan tudja?
És nem örül neki.
Ő amolyan hidegvérű fickó, mondta a nagyherceg, félig csodálattal, félig ellenszemvel a hangjában. A barátja bólintott.
Ti ketten nagyon hasonlítotok egymásra, csak ő még inkább elfolytja az érzelmeit, mint te.
Hát, mindenki azt hangoztatja, mennyire hasonlítunk, pedig szerintem egyáltalán nem. Harry felállt.
Na jó, áztasd kicsit a lábad és borogasd be, aztán aludj egy keveset. Később hozok neked valami ennivalót a konyháról.
Hová mész?
Vissza a kertbe. Megkeresem Abigailt.
De ugye te nem, nyögött fel Nikolas.
Még véletlenül sem, legyintett a másik fiú.
Engem Margaret érdekel.
Miért? Kérdezte a nagyherceg, és Harry megtorpant az ajtóban.
Nos, egyrészt ő Markus húga, és bár előfordult már a történelem során, hogy unoka testvérek is összeházasodtak a királyi családban, de a ti esetetekben erre semmi esély. Azon kívül azt hiszem, beleszerettem.
Jó, húzta fel Nikolas kétkedve a szemöldökét.
De tényleg, összeszorul a gyomrom, ha ránézek.
Azzal a fiú további magyarázat nélkül magára hagyta barátját. Nikolas nevetve dőlt vissza a matracára, de a jó kedve hamar elszállt, amikor megértette, mire is utalt Harry.
Abigailre gondolva, ő is úgy érezte, mintha kövek nyomnák a hasát.